Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk a 32. Zsoltárban a következőképpen. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek bűnét az Úr nem rója fel, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden benned hívő, amíg megtalálhat. A nagy vizek áradnak is nem érik előd. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsédeztek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyanok, mint a ló vagy az öszvér, amelyeknek nincs értelmük, amelyeknek kantárral és zablával kell fékezni a szirajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de az Úrban bízót szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vígadjatok, mint ti igaz szívűek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, érdekes ennek az ige kijelölésnek a története, eredetileg Jób 32:4-9 volt a kijelölt ige szakasz erre az alkalomra a korábbi években, most a Zsoltárok 32:4-9 lett. Én bővítettem az egész Zsoltára ilyen értelemben, és egy lelkészünk a héten meg is jegyezte, hogy hát bizonyosan hiba történt az útmutatóban is, a lelki pásztorban is, hogy a Zsoltárok helyett, illetve hogy a Zsoltárok jelent meg Jób könyve helyett, és aztán mégis kiderült, hogy nincs szóhibáról, nem sajtóhiba ez, hanem szándékos a változtatás, és az azt javasló is emelte, hogy még szinte poén is, hogy a vers szám meg a fejezet szám az változatlan, csak jó könyve helyett a Zsoltárokat választotta. Ez azt okozza viszont, hogy erről a Zsoltárról vasárnapi beosztás szerint még evangélikus egyházunkban soha nem hangzott el ige hirdetés. Ilyen értelemben ez az első alkalom. Legfeljebb áttételesen hallhattuk, aki emlékszik például 4 héttel ezelőtt Pál apostol idézte a római levélből a második verset, hogy boldog az az ember, akinek bűnét az Úr nem rója fel. De ezt leszámítva nem hallottunk ige hirdetést ezen alapige alapján. De miért kellett változtatni? Tulajdonképpen Elihu miatt, az ő beszédéből való ez a részlet, ami eredetileg korábbi évek alapján volt, és hát ezért aztán módosították, mert nagyon meggyőző Elihu beszéde, és az ember bólogat is, hogy milyen általános igazságokat szögez le, minden a helyén van, egyetlen egy probléma vele, hogy Jób esetére abszolút nem alkalmas ez a beszéd, teljesen tévesen magyarázza a dolgokat. A három baráthoz hasonlóan ő maga is pusztán az úgynevezett bölcsesség teológiát tárja elő, ami nem tud mit kezdeni az ártatlanok szenvedésével. Márpedig a keret történetből, Jób könyvéből mi ismerjük, hogy Isten ártatlanul engedte Jóbot szenvedni, és nem azért, mert valamit a bűne miatt kellett volna bűnhődve szenvednie. Hát egyesek szerint tehát a negyedik vita partnerként ő is csak ugyanazt hajtogatja, mint a többiek. Van ugyan olyan vélemény, ami Jóbot úgy, illetve úgy tárja elő, hogy Jobot éppen ő vezeti tovább, hogy forduljon Istenhez, mert nincs más megoldás. Hiába az érvek ide-oda magyarázzuk a dolgokat, ez nem segít. De attól tartok, hogy ez az utóbbi feltételezés vonzó lehet ugyan néhány szempontból, de mégse állja meg a helyét, mert jó, már a korábbiakban is kifejezte azt a vágyát, egyre fokozódóan, hogy most már Isten legyen az, aki őt megnyugtatja, aki neki választott, aki az életét elrendezi. És ebből meg inkább úgy érezhető, hogy tehát nem Elihu beszéde vezette őt erre. Elihu arról szólt egyébként, amiről részben a Galata levélből olvasott oltár előtti ige is szól, a lélekről, hogy a lélek az, amely nem csak értelmet ad, hanem egyáltalán megeleveníti az embert. És most a csere miatt talán úgy mondhatjuk, hogy most meg arról van szó, hogy Szentléleknek az egyik fontos munkája az éppen a bűnbánat, a töredelem és aztán a bűnbocsánatra eljutás. Hát ezért most már Jobb nevét, ha Zsoltra cseréltük, akkor valóban most már elég ebből, és nézzük meg, hogy mit is van Dávid, és mire tanít az ő tanítóköltemében, mert a saját tapasztalatára épít azt, amit ő átélt, azt próbálja most mindenki számára továbbadni. Milyen volt feloldozás nélkül a liturgia? Mert Dávid tulajdonképpen ezzel kínlódott majdnem egy éven keresztül. Ilyen értelemben kicsit talán ebben is átélhettük, hogy elhangzik ugyan a bűnünk megvallása, de ilyen értelemben most az Isten tiszteleten elmaradt a feloldozás rá. Hát ide csúszik majd a mai ige hirdetésbe. És Dávid is kínlódott, boldogtalan volt. Pedig hát az ember szeretne inkább boldog lenni. És mennyien tesznek meg rengeteg mindent azért, hogy boldogok legyenek. És mennyien vannak, akik biztatnak minket, és elénk tárják a boldogság útjának a titkait. Hogyha így és így élek, akkor ezzel leszek boldog. Ha ezt csinálom, azzal leszek boldog. Előadásokat tartanak, könyveket írnak, igét hirdetnek. Nem érdek, boldogság csináló közül választhatunk manapság. És őket követve biztosak lehetünk a sikerben. Na de azért álljunk meg egy szóra. Kiváló receptekre tekintve végül is mennyien boldogok valóban? A boldogságra törekvők és a boldogságra lelők száma között óriási a szakadék, nem? És miért van ez? Hát azért, mert emberi elképzeléseink mentén keressük a boldogságot. Viszont csak Isten elképzelései szerint lehet azt megtalálni. Ne könyvből akarj hát okulni, ne nagyhírű tanítókat keres, és ne ihletett mesterek után kutass, hiszen Jézus már megmondta, hogy egy a ti mesteretek. Saját magára utal ezzel. És nem véletlenül vallja Isten lelke is azt, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. A bölcsesség irodalomnak pedig kedvelt kifejezése volt ez, hogy boldog, amit most is hallunk Dávidtól. És ezért ma talán csavarhatjuk egy kicsit úgy a mondatot, hogy így is érvényes lesz, hogy a boldogság kezdete is az Úr félelme. Bármilyen más úton akarom elérni a boldogságomat, az nem fog sikerülni, mert lehetetlen. Tény, hogy sok utat igyekeznek elénk tárni követendőként, de a gyakorlatban aztán ezek az utak egész máshova vezetnek. Mert hát meglehetősen sokféleképpen elképzeljük persze azt, hogy hát mi vezet a boldogsághoz. Hát boldog leszek, ha befejezem a tanulmányaimat. Boldog leszek, ha jó állást találok. Boldog leszek, ha jó házastársra lelek. Boldog leszek, ha házat, autót, számítógépet, házi mozit, nyaralót, vagy ki tudja, mi mindent veszek. Boldog leszek, hogyha a bankszámlámat megfelelő méretűre tudom hízzalni. Boldog leszek, ha presbiter, vagy tisztségviselő leszek. És boldog leszek, hogyha polgármesterré, országgyűlési képviselővé választhatom magamat. Boldog leszek, ha sikerül kiiskoláztatnom és jól kiházasítanom a gyermekeimet. Boldog leszek, hogyha a falum, a megyém, az országom megbecsült embere leszek, és tiszteletet vívok ki a környezetemben. Bizonyára még sokfélével lehetne folytatni, kinek alkata is, lehetőségei, vágyai és igényei szerint. Mind-mind szép célok lehetnek ezek, csak az a bökkenő velük, hogy még egyetlen egy ember sem élt a Földön, aki pusztán ezen célok elérése által boldoggá lett volna. Dávid bizonyára tudott valamit a boldogságról, éppen ezért nem ilyesmiket sorol fel. Tudja jól, hogy ezek a vonások, ezek szegényes és sivatagos képet rajzolnak a világ boldogság térképéről. És talán illusztrációként alkalmazható is egy mai példázat, korábbi újságunkban is már megjelent, amely szerint a mesebeli ország öreg királya megbetegedett, és a tudós orvosai nem tudtak rajta segíteni. Szóval jött a legöregebb bölcs, aki mondta, hogy hát sehogy nem lehet a királyon segíteni, csak ha talál az országban egy boldog embert, és annak az ingét magára veszi. Akkor meggyógyulna. Hát a királyfiak nyomban útra keltek, bejárták az egész birodalmat, de igazán boldog embert nem találtak. És akkor fáradtan és reményt vesztve indultak már hazafelé, akkor egy sötét erdőn keresztül vezetett az útjuk, pislákoló fényt vettek észre, és közelebb érve egy kunyhó előtt találták magukat. Nem gyönyörű ez az este, mondta köszönés helyett a földön ülő férfi. Hát olyan boldog vagyok, hogy megélhettem ezt a napot, és hála legyen érte Istennek. Nagyon dobbant a szíve a király fiainak. Hát úgy látszik, mégiscsak megtalálták az egy boldog embert. Elmondták neki, hogy mi állatban vannak, megkérték, hogy hát adja nekik az ingét, mert különben meghal az öreg király. Szívesen megtenném, mondta a boldog ember, de ingem nekem még sosem volt. A történet csak annyiról szól, hogy a boldog emberek nem a palotákban laknak, hanem sokszor bizony a szegényes körülmények között. Arról persze nem szól a történet, és nem is várjuk egy népmesétől ezt el, hogy mitől lesz boldog valaki. Számunkra Isten igéje az, amely elvezet erre, és megmutatja a boldogság útját, és egyedül Isten lelke teheti meg velünk is azt, hogy ne csak okoskodás legyen ez, vagy érdekes történet, vagy tanulságos történet, hanem az életünk megélt alapja lehessen, megélt tapasztalata lehessen. Isten szava pedig nem hagy kétséget afelől, hogy hát nem a gazdagok, az ártatlanok, nem is a hatalmasok, hanem azok a boldogok, akiknek már nincs saját maguk által takargatni való bűnük, hanem Isten az, aki eltakarta azokat. Úgy is mondhatnánk, hogy ma a boldog bűnbánok bocsánatában részesülhetünk a zsoltárossal. Boldog, azt az embert jelöli ez a szó, aki eljutott már a bölcsességre, elfogadta Isten akaratát és az Úrban bízik. De most a zsoltáros nem saját magára irányítja a figyelmet, hanem Istenre. Hogy mindez úgy tud megvalósulni, hogy az a boldog, akinek már megbocsátatott a hűtlensége, akinek elfedeztetett a vétke, akinek Isten már nem tulajdonítja a bűnét. Hát ez pontosan az, amit Pál apostol aztán az új szövetségben úgy fogalmaz meg, hogy ez a hit által megigazult ember. Az a boldog. Mert a bűnbocsánat maga a boldogság. Boldog az, tehát akinek bűnei elfedeztettek. De hogyan is jutunk el idáig? Izrael királya ezt is megadja, a boldogsághoz vezető első lépést leszögezi, mert ő próbált boldog lenni másképpen is. Próbált boldog lenni úgy, hogy egyre nőtt a hatalma, kiterjedt a királysága, a birodalom úgymond tovább terjeszkedett, mint korábban volt. Próbált boldog lenni úgy, hogy idegenlőt hívott az ágyába. Próbált boldog lenni úgy, hogy elsimította a bűnét, és inkább gyilkossá lett, mintsem, hogy kiderüljön, mit követett el Betsabéval. Próbált bizony, hogy többféleképpen is boldogulni, boldog ember lenni, és majd belegebett ebbe a boldogságba. Azt mondja, hogy erre csak kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. És ki az akár az itt padokban ülő közül, aki valami ilyesmit mond a legelején elhangzott variációk helyett, hogy hát boldog leszek, ha a bűnöm végre kitudódik. Voltál már boldog a bűntől összeroskadva? Attól, hogy zokogva kellett bevallanod, amit tettél? Mert ha ezt még nem élted át, hogy milyen szennyes is vagy, és milyen gazságot követtél el, akkor tulajdonképpen még nem voltál boldog. Úgy Isten igazában azaz, ahogyan igazában elénk tárja Isten a boldogságot. Dávid is jól el volt a bűnével, hónapokon keresztül, majdnem egy évig. Isten nem sújtott le rá akkor sem, amikor házasságtörés követett el, akkor sem, amikor gyilkossá lett, csak aztán elkezdett dolgozni az emberben a bűn. Ha már a bűntudat sem ébred fel az emberben, az tulajdonképpen már a véget jelenti, a legvégső pusztulásnak az előjele. És hát rád lesújtott Isten, amikor házasságtörés követtél el, vagy amikor gyilkoltál? És ne mondd, hogy ilyet nem tettél, mert Isten egyrészt jól tudja a cselekedeteinket, másrészt emlékezzünk a hegyi beszédre, hogy Jézus elmondja, hát már a kívánsággal tekintés, már a harag, az az ő szemében felér a házasság töréssel és gyilkossággal. Már pedig ő a bíró, ő ítéli meg az életünket. Hát meddig tudom még magamba folytani a bűneimet, elfedezve azokat? Ha fedőt teszek az edényre, akkor bent nő egyre a nyomás, a gőz pedig aztán emelgeti a fedelet, és minél inkább igyekszem azt leszorítani, annál nagyobb a robbanás veszélye, hogy egyszer csak az egészet szétveti. Bizony boldogtalan ember, akinek rendezetlen bűne van. De csak az lehet boldog, Szentírás világosan elénk tárja, hogy csak az lehet boldog, akinek a bűne megbocsáttatott. Ki letagadja, mint Dávid tette, prés alatt tartja, az sohasem lehet boldog. Kívülről persze lehet, hogy minden rendben van Dávid számára, és minden elrendeződött. Hát megözvegyül Becsabé, most már hivatalosan is feleségül vehette, legalizálta a kapcsolatát, most már minden rendben van. Kívülről minden elrendeződött valóban. De a király belseje képtelen volt elviselni Isten kohóját, és a nyelve kiszáradt, a csontjai elporlattak a hőségben. És ha akkor Dávidot beszállították volna egy mai klinikára, akkor talán magas vérnyomást mutattak volna ki, vérkeringési zavarokat, gyomorsav túltengést, vagy valamiféle depressziót, és mindezt mitől kaptak? Hát nem egyébtől, mint a lelki egyensúly a felborulásától, amit a bűne okozott, és annak palástolása. Hát ha igaz az, hogy a boldog ember az, aki Istennel békességre jutott, akkor nyilván az is igaz, hogy boldogtalan, lelki, testi beteg lesz az az ember, aki szembe kerül Isten akaratával. És mennyien fekszenek kórházakban, akár elme osztályon, és a mélyére járunk, sok esetben kiderül, hogy bizony saját maga által, vagy a körében elkövetett bűnök okozzák ezt az állapotot. Dávid maga is átélte, hogy milyen kínokat okoz az elfedezett bűn, amíg maga fedezi el, amíg próbálja eltitkolni, és mégis dolgozik benne. Rengeteg irodalmi példát is bizonyára lehetne hozni, talán a két legismertebb az Dosztojevszki bűn és bűnhődése, illetve Tolsztoj feltámadása. És az elkövetett bűnök után nincs nyugta az elkövetőnek. Az öregasszony meggyilkoló fiatalember végül feladja magát, mert ő nem bírja tovább ezt a terhet. A feltámadásban pedig arról szól a regény, az elkövetett bűnével végül is önként az asszonnyal együtt elmegy az elkövető Szibériába. Bizony a dédelgetett bűn az önálló életre kell, sőt, aztán megemésztés, kiszárítés, felperzsel. Dávid személyesen és szó szerint is átélte, hogy miként teszi őt tönkre ez. Testileg, lelkileg egyaránt megrontja az embert is, amikor megromlik a kapcsolata Istennel. És ezzel szemben pedig a bűnbocsánat gyógyít és nem várt örömöt adott neki is. Így egészül ki tulajdonképpen azzal, amit az úrvacsorai liturgiánkban is János leveléből említünk. Hát ha tagadjuk a bűnünket, akkor mi magunk vagyunk, akik becsapjuk magunkat, és nincs bennünk igazság, mondja, ha pedig megvalljuk azt, akkor Isten készséggel megtisztít és megbocsát. A mondás szerint a legnagyobb út is az első lépéssel kezdődik. De egyetlen út sem ér célhoz pusztán az első lépéssel. Hát természetesen szükség van a továbbiakra is, és mondhatni az utolsó lépésre is. Nos, az, hogy leroskadok zokogva a bűneimmel, akár embertársam előtt, akár Isten előtt, az még csak az első lépés. Szükség van végigjárni az utat. Különben nem legyünk boldogságra. Aki csak leroskadni tud a bűnével, az legfeljebb elmegy és felakasztja magát, mint Júdás tette. Mert nem mindegy, hogy hol és hogyan roskadok le. Sátán ugyanis azt súgja a fülembe, hogy hát csak vétkezz bátran, hát nem lesz abból semmi baj, hát ez nem is számít, amit tenni akarsz, ez nem is bűn, hiszen mindenki ezt teszi, hát miért maradnál éppen te ki? Hát ki az, aki még sosem hazudott? Ki az, aki még sosem csalt adót, vagy nem csalta meg házastársát? Ki az, aki még nem ártott a másik embernek? Hát te is csak nyugodtan, mert semmi baj nem lesz úgyse belőle. És aztán, amikor az ember már hallgatott a csábítóra, akkor Sátán elkezdi az igazi szerepét játszani. Cinkosból, bátorító zugügyvédből átalakul hirtelen vádlóba, legfőbb ügyészbe. Füledbe duruzsolja, hogy amit tettél, az mérhetetlenül súlyos vétek, és arra nincs is bocsánat, most végképp véged van, minimum letöltendő életfogytiglant érdemelsz, ha nem egyenesen villamos széket. Isten elől csak Istenhez lehet menekülni, és ha ezt érted meg, akkor mindent megértettél. És ha meg is teszed, akkor pedig megmenekültél. Honori szolgálatom alatt volt egy kutyánk, Nábob, és mondhatni mindannyiunknál kiváló teológus volt. Hát még a rosszat tett, és sok mindent tett tönkre, meg tépett szét, meg ki tudja, mi minden történt vele. Akkor mégse világgász alatt, hanem hozzám dörgölőzött, és nem csak a szidásra, hanem akár az ütlegekre is. És hát ilyen értelemben ő valóban jobb teológus volt sokunknál, mert tudta nagyon jól, hogy ahonnan a büntetés jön, onnan kaphat kegyelmet is. És ezért fontos, hogy Jézus keresztje előtt roskadjunk össze a bűneink terhével, és hogy hittel tudjunk felnézni keresztvára szegezett Urunkra. Mert ő azt súgja a füledbe, hogy amit tettél, az mérhetetlenül súlyos vétek, és arra nincs mentség, ezért kellett a keresztre mennem nekem. Én fizetek meg, neked pedig bűnbocsánatot kínálok. Hát ezért a kereszt útja az egyetlen boldogságra vezető út. És éppen ezért vannak olyan kevesen az igazán boldogok, mert ezt a keresztet ezt nagyon nehezen vállalja az ember. És vajon ki az, akár itt a padokban ülő közül, aki tehát valami ilyesmit mond a legelején elhangzott variációk helyett, hogy boldog leszek, ha bűnöm kitudódik végre, és aztán bocsánatot nyerek rá. Pedig ez az egyetlen út a valódi Isten szerinti boldogsághoz. Bűnbocsánatot nyerni Istentől, hát ez a titka Dávid királynak is. Ezért nem végezte ugyanúgy, mint elődje Saul, mert bűnt mind a ketten követtek el. De nem mind a ketten tudtak kiszabadulni belőle. Dávid tudta, hogy ha vétkezett is, akkor Isten ő mégis rálelhet a hittel történő megbánáson át a bűnbocsánatra is. Nézz hát a keresztre, mert ott van boldogságot záloga, a megfeszített megváltó, aki által bűnbocsánatot nyerhetsz. Amen. Imádkozzunk. Igaz bíránk, a te szemed elől nem rejthetjük el mindazt a vétket, amit elkövettünk. Bűneink nyomják is lelkünket, és hol csak képletesen szólva, hol szó szerint is nyelvünkhöz tapad az ínyünk, és kiszáradnak még a csontjaink is. Könyörülj rajtunk, Urunk, Kutatjuk a boldogság sokféle útját, de csak nálad nem keressük azt. Közben pedig csodálkozunk, hogy nem leljük meg. Nyisd hát meg szemünket és szívünket egyaránt, hogy megértsük és megéljük, hogy boldogok akkor lehetünk, ha bevalljuk bűneinket, és ott bocsánatot nyerünk tőled vétkeinkre. Fedezd hát el hűtlenségünket, hitszegésünket, és adj új életet Jézus kereszt halála által, hiszen ő bűnbocsánatot szerzett nekünk a Golgotán. Amen.